Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Roberta Metsolát választotta elnökévé az Európai Parlament adásunk napján, január 18-án. A máltai politikus az elmúlt 2,5 évben első alelnökként vett részt a testület munkájában. A néppárti politikus személyében 20 év után van újra női elnöke az EP-nek. Milyen területeken volt eddig aktív Metsola? Mi a fő profilja 2013, vagyis a parlament bekerülése óta?
2013 óta ugye ő aktív európai parlamenti képviselő volt, és a legutóbbi bizottságban választották meg ugye a elnöki szerepre. Ez azt jelentette, hogy magának az Európai Parlamentnek az elnöke mellett nagyon aktívan vett részt a plenáris üléseknek a szervezésében. Ugye egy ilyen ceremoniális funkciója is szokott lenni általában az elnöknek, hogyha ezeket be kell, hogy töltse, akkor a helyettes az, aki az operatív ügyeket szokta vinni, tehát nagyon sok területen volt aktív, látható volt, és hát ugye nem utolsó sorban azért is fontos az ő személyisége, mert egy generációváltás fog majd most bekövetkezni az Európai Parlamentbe, hiszen mindazok a vezetők, akik európai szinten most meghatározó pozícióban vannak, egyel idősebb generációhoz tartoznak. Tehát mindenképpen egy olyan személy került itt az Európai Parlament élére, aki valamilyen újdonságot jelent, és hát nem csak, hogy hölgyről van szó, hanem ugye egy kis országnak választották meg a képviselőjét erre az elnöki pozícióra, ami szintén egy újdonság, hiszen korábban általában a nagy, erősebb országok, nagy befolyással bíró országok vezetői voltak ebben a pozícióban.
Milyen területeken volt eddig aktív? Mi kötődik a nevéhez?
Hát egészen biztosan ugye az Európai Parlamentnek ugye jogász, azt hozzá kell tennünk, az Európai Parlamentnek azokon a területein volt aktív, ahol az Európai Parlament az utóbbi időben igen sok tevékenységet folytatott. Ugye itt szó volt az Európai Uniónak az új költségvetésének a tárgyalásáról, de ugyanúgy a digitalizáció, az Európai Uniós klímavédelem területén ő tevékenységet folytatott, de ugye azt hozzá kell tennünk, hogy ezek a tevékenységek az európai szinten is csak úgy értelmezhetők, hogyha látjuk az Európai Parlamentnek a szerepét. Hiszen a képviselőknek nagyon fontos szerepe van, de ugye az Európai Unióban egy sajátos intézményi felállás van, ahol a bizottság, az Európai Tanács és a parlament együttesen viszi a programokat és dönt. Tehát ennek szellemében kell értékelni az ő munkáját is.
Alelnökként voltak fontos ügyek, amelyek a nevéhez kötődnek. Egyáltalán az alelnöknek vannak olyan feladatai, mint mondjuk az Európai Parlament egyes képviselőinek, hogy kvázi témafelelősek, különböző területekért felelnek, különböző területeket felülvizsgálnak, összeállítást készítenek, egy dossziét készítenek, amit bemutatnak az Európai Parlamentben. Szóval az Európai Parlament alelnökének vannak ilyen feladatai, és neki voltak?
Mindenképpen szoktak ugye lenni ilyenek, hiszen ugye szakosodás van, azért tudjuk, hogy az Európai Parlament nem csak elnöke, és nem csak alelnöke, hanem alelnökei is vannak, ugye több alelnököt is választ az Európai Parlament, és ezeket részben portfóliók kapcsolódnak ezekhez, tehát klímavédelemtől kezdve, ahogy az előbb mondtuk, a digitalizáción át, jogállamisági kérdések ugye az utóbbi időben, és mindazok a politikai viták, amik az Európai Parlamentben zajlódnak, mellette pedig természetesen viszik a nagy ügyeket, mint például az Európai Uniós költségvetésnek a tárgyalása.
Milyen volt az eddigi tevékenységének megítélése a különböző frakciók, pártcsaládok részéről?
Ugye ez egy nagyon fontos kérdés, amikor az Európai Parlament elnöki pozíciójáról beszélünk, hiszen ugye tudjuk, hogy a parlamentben mondhatjuk azt történelmi időket éltek nagyon sokáig, hiszen a nagy koalíció, azaz a baloldalnak és a jobb oldalnak, általában a néppártnak és a szocialistáknak a koalíciójáról volt szó, és ebben volt egy váltógazdaság, ugye ők felváltva viselték ezt a pozíciót, volt, hogy fele-fele időt töltöttek ki. Tehát mindenképpen ahhoz, hogy folytassa Sassoli elnöknek a tevékenységét, akinek egyébként is ez a mandátum lejárt volna most januárban, ahhoz szükség lett volna arra, és szükség is volt arra, hogy mind a baloldalról, mind a jobb oldalról megkapja a támogatást. Sőt, ugye ez 2019-től már a liberálisok is ennek a paktumnak a tagjai, és szükség volt arra, hogy mind a hárman pozitívan ítéljék meg a tevékenységét, hiszen csak így lehetett biztosítani a többséget, amit egyébként az első fordulóban már megkapott.
Milyen szintű egyeztetés előzte meg a frakciók között a választást? Egyáltalán mennyire volt mondjuk így lejátszott akkor így a választás?
Mondhatjuk azt, hogy lejátszott volt. Tehát egész biztos, hogy a változásnak meg kellett történnie, hiszen, ahogy mondtam, egy kompromisszumot szoktak kötni a pártok az európai parlamenti választások után. Volt ugye a jel arra, hogy esetleg felrúgják, ugye ez még tavaly volt, ezt a kompromisszumot, de az utóbbi időben ugye egyértelművé vált, hogy ahhoz, hogy a francia elnökség nagy biztonsággal kezdhesse meg valóra váltani azt a programot, nagyon ambiciózus programot, amit Macron elnök kitűzött, ahhoz szükség lesz egy stabilitásra az Európai Parlament részéről, és ez a stabilitás, ez a hármas alkú, ez gyakorlatilag biztosítja ezt.
És mióta működik ez a váltógazdaság, és egyáltalán miért jött létre?
Ugye történelmileg, hogyha visszanézünk, az Európai Parlament az 1979 óta közvetlenül választott, de a néppárt volt az, a jobb oldal, aki ugye ezeket a parlamenti pozíciókat, és még egyébként korábban is, ugye, amikor még nem parlamentként működött, hanem az előtt szervezetei működtek a parlamentnek, vagy éppen nem választott formában működött, még közvetlenül választott formában, akkor is nagyon sokáig a jobboldali pártok vitték. Aztán, ahogy a néppárt pártnak a többsége az 1970-es éveknek a végétől egészen 2019-ig fokozatosan csökkent, úgy vált szükségessé, hogy bevonjanak koalíciós partnert ahhoz, hogy meglegyen a többség, és hogy a parlament az egyre fontosabb munkáját ezt végezni tudja. Ugye az Európai Parlamentnek formális szabályok szerint működött már nagyon korai időszaktól kezdve, és formális szerepe volt, viszont aztán a 80-as években egyre inkább belevonódik az európai döntéshozatal, és a Lisszaboni szerződés már egy nagyon fontos társjogalkotó intézményé tette. Ahogy megszűnt ez a többség, úgy volt szükség arra, hogy bevonják először a szocialistákat, ugye a baloldalt, majd pedig most már az új parlamentben a liberálisok is ennek a koalíciónak a tagjai.
És mit hozhat ez a jövőben? Mert ugye az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy volt egy szocialista és egy néppárti elnök, és ők váltották egymást. Említette, hogy most volt rá esély, hogy ezt a paktumot, ezt a sorozatot megszakítsák, de hogyan változhat ez a jövőben? Változhat-e mondjuk a liberálisok belépésével, akik mondhatják azt, hogy mi szeretnénk egy elnököt adni?
Igen, hát ha megnézzük ugye a számokat, akkor azt lehet látni, hogy a többség azért még mindig a néppárt kezében van, és a szocialisták, illetve hát ugye ez egy szinte egy gyűjtőpárt, tehát ugye a nemzeti, a tagállami pártokat teszi össze, és hozza egy tető alá. Ugye mondhatják ők, de valószínűleg ebbe egyelőre legalábbis nem mentek volna bele a történelmi pártok, az Európai Parlamentnek a történelmi pártjai. Persze hát az új választás az hozhat egy új helyzetet is, és hogyha erősödnek, akkor szintén ez lett. Viszont ugye azt is hozzá kell tennünk, hogy ne felejtsük el, hogy a zöldek is nagyon megerősödtek az utóbbi parlamenti választásnál, tehát azért ez egy több szereplős játékká alakulhat át. A másik nagy kérdés az, hogy van egyáltalán értelme annak, hogy ilyen váltógazdaság van, hiszen fontos szerepe van az Európai Parlamentnek, de azért nem annyira fontos még mindig, mint az Európai Tanácsnak, hiszen a döntések továbbra is elsősorban ott születnek, bár az Európai Parlamentnek nagyon sok területen közös döntési lehetősége van, és hát azért tegyük hozzá, hogy az elnöknek a címe is egy nagyrészt ceremoniális funkció, a plenáris ülésekben van, reprezentálja az Európai Uniót, de például az európai költségvetésnek a tárgyalásai során azért meghatározó szerepe van ebben a folyamatban, és hát még egy nagyon fontos szerepe van, hogy az Európai Parlamentnek a külkapcsolati szerződéseknek az elfogadása, tehát ezen keresztül ugye azért mégiscsak képviselni tudja az elnök is azokat a pozíciókat, amit a parlament aztán ebben az intézményi koalícióban, vagy intézményi paktumban képvisel.
És ugye említette, hogy a sorozat megszakadt volna, gondolom Manfred Weberre gondolt, illetve arra, hogy ugye, mint a néppárt frakcióvezetője, sokáig úgy tűnt, hogy ő indulni fog ezen a választáson. Miért lépett vissza?
Hát ha egyszerű lenne a kérdés, ugye lenne egy parlament, akkor megnéznénk, hogy ki alkotja a többséget, és kik azok, akik támogatják ebben a törekvésben, nem így az Európai Unióban. Ugye az Európai Unióban nagyon sok kulcspozíció van, és ahogy mondtuk, nem csak a parlament, hanem a tanács, a bizottság is szerepet játszik, ráadásul ott is többfajta döntéshozatali reprezentációs funkciók vannak. Ugye gondoljunk csak az Európai Unió elnöki pozíciójára, a külügyminiszter miniszterre, aki ugye a külképviseleteket jelenti, és ugye a legfelsőbb szinten képviseli kifele az Európai Uniót, mellette a parlament, mellette a bizottságnak az elnöke. Tehát egy olyan kompromisszumnak kell létrejönnie, ami nem csak az intézményen belül, hanem az intézmények között is megtalálja azt az egyensúlyt, ami mindenkinek jó.
És az intézmények vezetőit hogy választják ki? Függ-e az intézmény vezetőjének személye attól, hogy mely pártcsaládból pályázik? Ugye említette az Európai Parlamentet, van az Európai Tanács, illetve van az Európai Bizottság, plusz a külügyi főképviselő, ez a négy legfontosabb pozíció van. Itt is megvan ez, hogy fele-fele arányban? Nem mindegy, hogy ki melyik pártcsaládból származik?
Figyelnek nagyon sok mindenre, ugye a tagállamok. Elsősorban arról van szó, hogy kinek melyik intézményen keresztül milyen befolyása lesz. És hát ugye a különböző intézmények különböző befolyással bírnak, és ne felejtsük el, hogy nem csak a vezető pozíció, hanem a vezető pozíció alatti alelnöki pozíciók, vagy éppen a biztos alatti alelnöki pozíciók is nagyon fontosak, és ott is meg kell találni a kompromisszumot. Tehát ez egy nagyon sok szereplős játék, de tulajdonképpen olyan, mint egy Matrix, amit az államok megpróbálnak mindig összerakni, amikor választások voltak, és még ne felejtsük el azt se, hogy ugye nem lehet ezt egy állóképként értelmezni, hiszen megvannak a választások, utána kezdődik ez a sakkjáték, ugye a parlamentet meg kell választani, a parlamentnek van egy befolyásoló képessége, hiszen a bizottságot el kell fogadnia, vagy jóvá kell hagynia, utána kell azokat a pozíciókat kiválasztani, amiben aztán mindenki egyet fog érteni. Tehát egy nagyon erős, mondjuk az fék egyensúly rendszer is működik ebben a rendszerben.
És ha már befolyás, van annak jelentősége, valamiféle üzenete, hogy nem a nagy tagállamokból, mint említette, hanem az unió legkisebb, nagyjából 500 000 lakosú tagállamából érkezett politikus lett az elnök, ráadásul Málta sokáig új tagként emlegetett 10 ország egyike, vagyis Magyarországhoz hasonlóan 2004. május 1-én csatlakozott ország.
Mindenképpen jelképes ez természetesen, de ahogy mondtam, ezt a jelképességet, ezt talán a nagyállamok csak ezen a pozíción fogják engedni, hiszen ez a pozíció ez nem tesz lehetővé akkora változtatást az európai integrációnak, az egyébként nagyon ambiciózus tervében, amit a többi pozíciók lehetővé tesznek.
Mekkora befolyása lehet egy máltai politikusnak szemben mondjuk egy olasz, egy német, vagy akár egy francia politikussal?
Hát ebben a pozícióban, ugye, ahogy mondtam, jelképes ez a hatalom. Elsősorban meg kell találni azt az arany középutat, amiben a parlamentet jól le lehet működtetni, és ahogy a politikai programjában is ugye az elnök asszony kifejtette, egy olyan stabil európai parlamentre van szükség, ami megfelelő partnere lehet az Európai Unió egyéb intézményeinek, és azt a programot, amit az elnökség, vagy éppen a bizottság visz, ugye a bizottság is egy hosszabb programot visz, azt megfelelően támogatni tudja.
Érezhető-e, vagy kiérezhető-e a mostani döntésben az, hogy Németországban kancellárt választottak, Franciaország a soros elnök, vagyis ez a két ország olykor rivalizál, legalábbis abban, hogy ki vezető vagy vezetőbb szereplője az Európai Uniónak. Most mind a két ország egy kicsit más szituációban van, hiszen az egyik már, a másik még nem választott. Ez érezhető ezen, vagy ez már egy kicsit túlgondolása a dolognak, hogy éppen most választottak egy 2004-es országból valakit?
Én azt hiszem, hogy ahogy mondtuk, ez egy olyan jelképes pozíció, ami itt a nagy alkufolyamatokban inkább periférikus szerepet játszik, tehát nem hiszem, hogy ez szerepet játszott.
Visszatérve Roberta Metsolára, milyen szerepe van az elnöknek az Európai Parlament életében? Mennyire függnek tőle a parlamenti folyamatok, az ügykezelés, a plenáris napirendje, vagy a bizottság elé kerülő témák? Vagyis mekkora szerepe van a parlament életében az elnöknek?
Ugye van külső hatás, ahogy mondtuk, ugye a többi intézmény, hiszen az adja meg az agendát, a programot, a napirendet, ami a parlamentben folyik. A parlamentnek a belső munkarendjének a meghatározásában, ugye ott is vannak bizottságok, vannak a frakciók, akik viszik ezeket, ott is a vezetők, a bizottságoknak van egy agendája, amit tovább visznek, de ebben a koordináció, ebben a szerepvállalás, ebben a mindennapos szerepvállalás azért egy nagyon fontos dolog, amit az elnök asszony fog vinni.
és változtathat ő? Van az elnöknek olyan feladata, lehetősége, hogy egy kicsit más dolgokra teszi a hangsúlyt, vagy akár ugye a napirendre tűzés, hogy azonnal tűzi napirendre, vagy kicsit később, ebben van bármifajta játéktere lehetőség?
Nagyon minimális, ugye nem túl sok, hiszen ezt, ahogy mondtuk itt, elsősorban a parlamentnek a belső munkarendje szabályozza, másrészt pedig azok az ügyek, amik folyamatban vannak, vagy amik kívülről érkeznek. Ugye mindegyiknek lehet határideje, lehet kitolni ezeket a határidőket, lehet előrébb, hátrább venni, neket lehet láthatóbbá tenni bizonyos ügyeket, de hát a formalitást nem lehet kikerülni neki sem.
Ugye az Európai Parlamentnek is van egyfajta házbizottsága, a frakciók vezetői összeülnek az Európai Parlament vezetőivel, hogy meghatározzák a témákat. Itt az elnök mekkora hatása lehet? Fontos-e, hogy ki az elnök? Ő hatása lehet a frakciókra, vagy akár erre a tanácsra, hogy miként működjenek, vagy tulajdonképpen ő ott egy adminisztrátor. Szóval Roberta Metsolának mekkora hatása lehet arra, hogy mi zajlik mondjuk így a házbizottságban?
Hát biztos, hogy a személyisége egy elnöknek, nem csak ebben az intézményben, máshol is ugye nagyon fontos szokott lenni, hiszen meg kell találni a kompromisszumokat, ugye általában, hogyha minden rendben megy, akkor nem is kell, hogy ilyen beavatkozásra sor kerüljön. A probléma akkor van, amikor prioritásokat kell felállítani, amikor lehetőség van közbeszólni egy ügybe, vagy hosszan húzódik egy ügy, akkor esetleg arra hatást kell gyakorolni, esetleg ha kívülről jön valamilyen hatás, mert késik a parlament, nem lép valamilyen ügyben, vagy éppen túl gyorsan döntene, vagy nem találja meg azokat a vita pontokat, amelyeken előre lehetne vinni az európai ügyeket, akkor lehet ebben nagyon nagy szerepe. Tehát ezt mindig azt szoktuk mondani, hogy van egy formális, és van egy informális, és ebben mind a kettőnek jónak kell lenni az elnöknek.
És az elmúlt évek, illetve az elmúlt 2,5 év mit mutat? Roberta Metsola milyen elnöki pozícióra, milyen elnöki szerepvállalásra készülhet? Mert ugye az elmúlt években láttunk olyan európai parlamenti elnököt, aki igen aktív volt a politikában. Véleményt formált, különböző országokról véleményt mondott, mást pedig hát szinte észre sem lehetett venni, csak akkor, ha valamilyen, mint említette, ceremoniális feladata volt, és a nevét sem ismerték annyira, itt Közép-Európában, de akár Európa szerte, mint egy másik elnökét, és mondjuk így az elmúlt évek, az elmúlt 10 év, ez igencsak változó volt elnöke, válogató, hogy ki hogyan viselkedett. Mire lehet számítani 20 év után az első női elnöktől, illetve Roberta Metsolától?
Hát ahogy mondtuk, ugye itt a bevezetőben ő egy viszonylag fiatal politikus az Európai Parlamentben is.
Bocsánat, 43 esztendős.
43 esztendős, ugye, és az európai politikai karrierje is viszonylag rövid, de mindenképpen azt lehet mondani, hogy egy jogászprofesszor európai joggal foglalkozik, és egy eurokrata kifejezetten ambiciózus európai programmal rendelkezik, tehát az várható tőle, hogy nem egy csendes és a háttérbe húzódó elnök lesz, hanem egy igen aktív és politikai véleményformáló is.
Hatással lehető akár az Európai Tanács elnökére, az Európai Tanács működésére, az Európai Bizottság elnökének feladataira, elképzeléseire, terveire. Ő aktívan részt vehet akár a döntéshozatalban úgy, hogy ha nem is formálisan, de informálisan ezekkel a vezetőkkel egyeztetve egy kicsit másként intézi az ügyeket?
Ugye itt az ember mindig azt mondaná elsőre, hogy persze, hiszen nagyon fontos szerepe van, a másik pedig, hogy az Európai Parlament, ahogy mondtuk, azért mégiscsak a másodlagos döntéshozó az európai integrációban, hiszen most már közösen kell dönteni, de azért mégiscsak, amikor elindul a folyamat tradicionálisan is, és azért még most is a bizottságon keresztül és a tanácson keresztül zajlódik, de azért, hogyha megnézzük az utóbbi mondjuk 15-20 évnek a tendenciáit, sőt, akár mehetünk messzebb is, azt látjuk, hogy az Európai Parlament mindig fontosabbá szerette volna saját magát is tenni, ugye sokkal több szerepet szeretne mutatni magáról, és aktívan törődik, és aktívan törekszik arra, hogy egyre több szerepet kapjon. Tehát, hogyha ezt a folyamatot, ezt ő nagyon fontosnak tartja, akkor azt hiszem, ehhez meg lesznek a politikai eszközei a jövőben.
Az alelnökök kiválasztásában, illetve jelölésében milyen szempontok érvényesülnek, hiszen az elnök után alelnököket választ az Európai Parlament?
Ugye elsősorban megint, hiszen itt azért mégiscsak valahogy hatalompolitikáról van szó, hogy az Európai Parlamentnek mi az összetétele, és a frakciók hogyan állapodnak meg ezekben a kérdésekben. Tehát itt ugye tudnunk kell, hogy a három nagy párt, ugye az előbb említett baloldaliak, jobboldaliak, illetve a néppárt, a szocialisták, illetve a liberális, mondjuk az új liberális párt, ami 2019-ben alakult, mellett a zöldeknek van befolyásoló szerepe, és utána jönnek ugye a jobboldalibb, részben populista, részben aztán szélsőségesebb pártok, a konzervatívok és reformerek, illetve az identitás párt, majd pedig a baloldali, a baloldali radikálisabb pártok, illetve vannak, ne feledkezzünk meg, azért olyan képviselők is, akik egyik formációhoz sem tartoznak, tehát az ő kompromisszumuk kell, hogy kiadja ezeket a pozíciókat, és ugye itt nagyon sok pozícióról van szó, tehát nem csak az alelnöki pozíciókról, hanem utána majd jönnek a különböző egyéb pozíciók, amik változhatnak, valakinek a lemondása, vagy esetleg nyugdíjba vonása, stb. Előfordulhat, tehát egy olyan kompromisszumot akarnak kialakítani, amiben mindenkinek megfelelő politikai tér marad. És ez az elkövetkezendő időszakban ugye szintén nagyon fontos lehet, hiszen a francia ambiciózus programnak a végrehajtásakor az Európai Parlamentnek nagyon sok olyan szereplője szeretné láttatni magát, aki esetleg a háttérben volt az elmúlt időszakban.
Vagyis akkor tulajdonképpen úgy, mint a magyar parlamentben a bizottsági, elnöki pozíciók elosztásakor meg van határozva, hogy mennyi az ellenzék, mennyi a kormányoldal pozíciója, tulajdonképpen nem is írott formában, de valamilyen szinten az egy szokásjog, hogy az alelnökök egy részét az egyik frakció, egy részét a másik frakció tulajdonképpen paritásos alapon arányaiban elosztva adja?
Igen, nagyon sok ilyen dolog működik az Európai Unióban. Ugye az előbb beszéltünk arról, hogy meg is szokták az elnöki pozíciót a parlamentben változtatni, de nem csak ebben az intézményben, máshol is vannak ilyen formális, vagy még gentleman's agreementek, de azért a háttérben mindenképpen a szavazatok állnak, és az erő áll, hiszen senkinek nem érdekel az, hogy a másikat pozícióba hozva esetleg egy következő parlamenti választáson nem is azért biztos, mert megcserélődik a hatalmi szerep, hanem azért, mert egyszerűen szokás lett volna, ő rosszabb pozícióba kerüljön.
Számít ilyenkor a párcsaládi kötődés a párcsaládon túl az, hogy mely régióból, mely országból jött? Ugyanazt, amit Metszolánál is kérdeztem, hogy a legkisebb országból érkező embernek lehet-e ugyanolyan hatása, befolyása, mint hogyha Németországból érkezett volna, és legyen mind a kettő mondjuk néppárti, vagy mind a kettő mondjuk szocialista.
Hát ez a gyönyörűség ugye az Európai Unióban, hogy nem elég, hogy vannak itt ebben a formációban, ugye a parlamentben a frakciók, az ideológiák, a politikai meggyőződések a háttérben, hanem mindenre rájön még egy nemzeti identitás is, ami ugye nagyon erőteljes, szinte mindegyik tagállamban természetesen, és még emellé jön az, hogy a tagállamoknak a súlyát is mérik, hiszen vannak nagy tagállamok, kis tagállamok, erős tagállamok, kevésbé erős tagállamok, és még erre még rájön egy, hogy éppen most az a tagállam az milyen befolyásolási képességgel rendelkezik, tehát ember legyen a talpán, aki ugye itt bármit meg tud jósolni előre, általában ugye a végén nagy politikai kompromisszumok szoktak születni, és nem pedig patika mérlegen kiszámított pozíciók.
Január 1-től Franciaország látja el az unió soros elnöki feladatait. Párizsnak a soros elnöknek van, illetve volt bármilyen feladata az EP elnök választásban?
Hogy az intézményi kompromisszumnak a kialakításában természetesen, hiszen ugye azért ne felejtsük el, hogy az Európai Tanácsnak az elnöki pozíciója az egy nagyon nagy befolyásolási lehetőséget ad az államoknak. Erre készültek a franciák már nagyon régóta, és ettől függetlenül egyébként, ha most nem ők lennének az elnökök, mert ugye ez egy változás, hogy most éppen ők az elnökök, de ha nem ők lettek volna az elnökök, akkor is egészen biztosan megpróbálnak befolyásolni, kialakítani, és egy kicsit beleszólni abba, hogy az Európai Parlamentben milyen viszonyok legyenek. Ugye a francia elnöknek, Emmanuel Macronnak egyébként is nagyon fontos az, hogy a parlamentnek a reformja az tovább folytatódjon, és a másik rész pedig, hogy a francia elnökség programjához szüksége van egy erős és jól működő Európai Parlamentre a francia elnöknek, hiszen ne felejtsük el, hogy választások is lesznek Franciaországban, és hogyha még ez a dimenzió is bejött volna, hogy valami bizonytalanság van, akkor egészen biztosan a francia ambiciózus programnak a megvalósítása az nehézségekbe ütközik.
És mi ez az ambiciózus program? Mit szeretne Franciaország ebben a 6 hónapban?
Ugye Franciaország és Emmanuel Macron számára ez egy nagyon nagy lehetőség, ami akár az elnöki kampányában is pozitívan csenghet majd vissza. Ahogy ő fogalmazott, szeretné az Európai Uniót egy erős, még szuverénebb intézményként, és ugye nem mondja ki, de az államiság irányába elmozduló integrációt integráció formának látni, és ehhez nagyon sok olyan programot hirdett meg a francia elnökség, amihez természetesen a tagállamoknak a hozzájárulása is szükséges. Maga ez az elnöki pozíció, az Európai Tanácsi elnöki pozíció egy nagyon látható pozíció. Emlékszünk talán rá, amikor Magyarország volt, mindenki így sündörgött ugye Magyarországon 2011-ben. Nagyon fontos az egyeztetés a különböző tagállamok között, de az európai napirendnek a képviselete is, tehát azok az elsődleges problémák, amiket a francia elnökség meghatároz, és akkor itt most már konkrétumokról beszélve, ugye a vírushelyzet utáni újjáépítése az európai integrációnak, ebben nagyon sok programja van Emmanuel Macronnak, például többek között az európai minimálbérnek a bevezetése, a férfiak és a nők közötti fizetési különbségeknek az áthidalás, és ebbe az irányba szeretné a különböző európai uniós programokat vinni, a digitalizációnak a további képviselete az európai szinten, vagy például a klímavédelemmel kapcsolatos dolgoknak a továbbvitele, ezek mind-mind elsődleges prioritással állnak a francia elnökségnek a programjában. Emellett pedig ugye azokat a dossziékat tovább kell vinni, ami az elmúlt évben Európának a mindennapjait meghatározta, tehát így a migráció, bevándorlás, menekült kérdésnek a további problémáinak a kezelése, a határvédelem, amit ugye Macron nagyon fontos tényezőként emleget most már, illetve a külkapcsolati rendszernek is a megújítása, amiben egyébként majd a menekült politikával kapcsolatos és a bevándorlással kapcsolatos intézkedések is szerepet kapnak.
Mikor mondhatja Emmanuel Macron azt, hogy sikeres volt a francia elnökség? Mi az, amit ezen feladatok, ezen prioritások közül Franciaország le tud zárni? Mert olyan dolgokat említett ön, illetve természetesen a francia elnök, amelyek már jó pár hónapja, jó pár éve napirenden vannak.
Ugye egy elnökségnek a sikerességét azon lehet lemérni, hogy azon dossziék, amik nyitva vannak, és ott lesznek az asztalon, amikor januárban átvette az elnökséget, azok milyen állapotban lesznek akkor, amikor leadja és átadja a következő elnökségnek a programokat. De ez sem azt jelenti, hogy le kell zárulnia mindenképpen, lehet elérni haladást ezeken a területeken, lehet kompromisszumokat tenni, vagy lehet akár stratégiákat, politikákat meghirdetni. Én azt hiszem, hogy itt az elsősorban a legfontosabb, és amire mindenki figyelni fog, ez a vírushelyzet utáni gazdaságélénkítés, és ennek az európai dimenziónak az okos és átgondolt kialakítása és bevezetése. Ugye az Európai Unió a vírushelyzet közben már elkezdett gondolkodni azon, hogy milyen következményekkel kell számolnia, és hogyan lehet kezelni ezeket. Létrehozott egy óriási nagy alapot, amiből ugye a tagállamok majd részesülhetnek, létrehozott olyan politika rendszert, ami ezeknek az alapoknak a felhasználásának az elosztását, illetve majd a működtetését biztosítják, és ezeknek a részleteinek a kidolgozása azért mind a mai napig még várat magára. Tehát itt kell nagyon fontos területeken az francia elnökségnek tenni. A másik, ami pedig egy hosszabb távú, és mondjuk a stratégiailag fontos, amiben Európa erősödhet, ez, ahogy mondtuk, a digitalizáció, ami egyébként a bizottságnak is egy nagyon fontos programja volt, de ugyanúgy az éghajlat és a klímavédelemmel kapcsolatos különböző tevékenységeknek a továbbvitele, ami aztán közvetetten megint csak nagyon fontos lesz, hiszen gondoljunk csak arra, hogy egy nagyon komoly energiaválság alakult ki az európai piacon, és ennek a politikának a mondjuk azt még csak nem is a finom, hanem a hangolása a tagállamok között, ez is a francia elnökségnek a feladata lesz, hiszen most kezdünk bele egy hatalmas nagy programba. És hát akkor ne felejtkezzünk meg a migrációról, a bevándorlásról, ahol ugye az Európai Unió 2015 óta nagyon sokat próbált tenni, de nagyon keveset tett. Itt is nagyon sok nyitott dosszié van, és hát egy új szint jelent Macron abban, hogy a határvédelemre, a bevándorlás kezelésre, illetve a Frontexnek, ugye az Európai Uniós szervezetnek a megerősítésére tenne hangsúlyt.
Látszik már, hogy Párizs hogyan igyekszik végrehajtani ezeket a feladatokat, ezeket az igencsak olykor kényes terveket?
Ugye a végrehajtás ez azt jelenti, hogy behozza ezeket a témákat az Európai Unió elő, és hát a nagy kérdés az az, hogy a tagállamok hogy fogják ezt venni, illetve hogyha valamilyen konfliktus alakul ki a tagállamok között, akkor milyen kompromisszumokat tud felajánlani. Ugye ebben lesz érdekes az, hogy próbál-e behozni olyan témákat, amik esetleg a szuverén Európa, az erős Európa irányába még inkább tovább vinni az európai integrációnak, akár a gazdasági pénzügyi folyamatait, vagy éppen a gyengítés irányába próbálna meg elindulni. Ugye mondok egy konkrét példát erre, ugye az egyik, hogy az alapokat föl kell használni, el kell kezdeni felhasználni, meg kell nyitni ezeket, ugye itt nekünk is súlyos vitáink vannak az Európai Bizottsággal. Ugyanakkor van, ahol lazításra törekszik a francia politika, hiszen az úgynevezett, ugye biztos emlékszik rá mindenki névről, legalább a Maastrichti kritériumok, vagy az úgynevezett stabilitási és növekedési paktumnak a kritériumnak a szigorúságát, ami 3%-os GDP-hez viszonyított deficithez köti az államháztartásnak a hiányát, sőt aztán volt egy fiskális paktum, ami még szigorúbbá tette, ezeknek a lazítását próbálja elérni. Na most ugye itt két olyan terület, ahol az elnökségnek nagyon fontos szerepe lesz, hiszen egyrészt központosításról lenne szó, másrészt pedig lazításról, és a tagállami érdekeknek a messze menő figyelembevételéről. Vannak országok, ugye például az északi országok, akik ebben az esetben inkább a szigorúságot látnák szívesen. Itt például a Franciaországgal mi egy oldalon állunk, tehát ez a politikai harc lesz az, amit itt a francia elnökségnek okosan kell koordinálnia.
Kik a legfőbb szövetségesei Franciaországnak? Macron elnök mielőtt megkezdte a soros elnökséget, hogy gyűjtött, illetve hol gyűjtött szövetségeseket, akár egyik, akár másik témában?
Ugye a legszorosabb gyűrű, ami az Európai Unión belül létezik, ez a német-francia együttműködés. 1963 óta van egy úgynevezett Élysée szerződés, amiben gyakorlatilag minden európai politikai döntéshozatal előtt a németek és a franciák elvonulnak, és egy egyeztetett állásponttal jönnek ki az államok elé. Ezt Aachenben meg is erősítették az elmúlt években, de érdekes módon bővülni próbál ez a kör a britek távozásával, ugye olaszok nagyon aktívak lettek, és szeretnék, már ez régóta ugye az ő tervekben volt, egészen a 90-es évektől kezdve, sőt talán már 80-asban is, de most megint csak egy ilyen nagyon erőteljes igény van arra, hogy egy hármas triumvirátus legyen az, aki az európai politikai döntésekben nagyon nagy befolyással rendelkezzen. Hát emellett Macron egyébként egy nagyon okos politikát folytat abban a tekintetben, hogy ugye ő a keleti irányba is tájékozódik, és a keleti országokkal, illetve hát a közép-európai országokkal is jó kapcsolatra törekszik, és hát ahhoz, hogy keresztül vigye ezeket a politikailag is ambiciózus programokat, mindenképpen szüksége van, ugyanúgy Lengyelország, Magyarország támogatására, mint az északi vagy éppen a déli országoknak a támogatására.
Akkor a budapesti V4-es látogatása is tulajdonképpen egyfajta szövetségkeresés volt. Különböző témákban szüksége van erre a régióra is, hiszen mondjuk Lengyelország az egyik meghatározó nagyságú ország az Európai Unióban. Arról nem is beszélve, hogy a V4-ek együtt már igencsak jelentős erőt képviselnek.
Egyébként ez egy nagyon fontos látogatás volt, ugye, hogyha megnézzük, nem csak az aktuális politikai kérdésekben és ezekben a dossziékban kell majd, hogy mondtuk, kompromisszumokra törekedni, hanem a jelképe, vagy a jelképessége is nagyon fontos volt ennek, hiszen Franciaország még 2008-9 környékén, ugye Sárközi elnöknek az elnöksége idején nagyon lekezelően beszélt a visegrádi együttműködésről, és még üzengettek is, hogy mit gyűlünk mi össze az Európai Unió, bár ők tették ezt a németekkel nagyon régóta. Ugye ez egy egész nagy fordulat volt, hogy Macron ebben a keretben is szívesen mutatta magát, és ebben a keretben folytatott politikai vitákat. Tehát én azt hiszem, hogy itt azért változás van a francia politikában, és fölismerte ennek a jelentőségét a francia külpolitika.
Ez unió szinten értendő újításnak, vagy újdonságnak, vagy akár francia belpolitikai szinten is? Másként kérdezve, ez már a belföldi elnökválasztási kampányának is része volt, illetve lehetett? Profitálható ebből Franciaországban?
Franciaország, vagy Emmanuel Macron nagyon okosan gondolkodik ezekről a kérdésekről, hiszen a megválasztásának, ahogy mondtuk, itt egy nagyon fontos eleme az Európa politikának a sikeressége. Az európai politika viszont nem mehet előre, hogyha nincsenek meg a nagy blokkok között azok a kompromisszumok, amik ezeket a nagyon nagy dossziékat előre vinnék. Hiszen itt nem kis mindennapos dolgokról van szó, hanem évtizedekre is átnyúló politikai programokról, gondoljunk csak mondjuk az energiapolitikára, ahol a dekarbonizációnak a problémái csak akkor vihetők megfelelően keresztül a németektől kezdve az északi államokon, hogyha kompromisszum megvan a keleti országok irányából is, és ezeket elő kell készíteni és be kell vonni, tehát ez egy nagyon praktikus, pragmatikus politika részéről.
Mennyire befolyásolja az idén közelgő elnök választás az ő soros elnöki tevékenységét, illetve a prioritásokat? Érezhető, tetten érhető, hogy akár a témák kiválasztásában, akár pedig az irányokban ő belpolitikai célokat is próbál elérni?
Én azt mondanám, hogy ez kettős válasz kell ide mindenképpen, hiszen van egy keret, amit ő képviselni tud, vannak nyitott dossziék, amiket megörököl, vannak politikai problémák, amik keletkeznek, gazdasági problémák, amik keletkeznek, és ezekre elsősorban a tagállamoknak kell természetesen reagálni. Ő a tagállamok nélkül kevés, a bizottság nélkül kevés, és kevés az Európai Parlament nélkül is, ugye, amiről beszéltünk az imént. Tehát egy nagyon összetett kérdés. Ugyanakkor vannak olyan témák, amiben láthatóvá kell válnia, és a sikereket kell elérnie. Ugye pont ezekre csap ő le, hiszen ha emlékszünk még, amikor őt megválasztották külföldi munkavállalóknak a különböző társadalombiztosítási rendszerekben fizetendő hozzájárulása tekintetében volt egy nagy siker, amit otthon ugye fontos győzelemként könyveltek el, és meg is dobta a támogatottságát. Most pontosan ilyen kompromisszumokra van neki szüksége, hogy láthatóvá váljon a francia elnökségnek a munkája, és azt mondhassák, hogy igen, Franciaország tényleg vezető szerepet kapott újra Európában, és sikereket tud felmutatni.
Említette az energiát, mint egy fontos témát, ami a 27-ek életét befolyásolja. Ugye mi is nagyon sokat beszéltünk az elmúlt év kialakult gázválságáról, energiahelyzetről. Az Európai Bizottság a múlt év végén tette közzé szövegtervezetét az uniós úgynevezett taxonómia rendelet módosításához. Adásunk hetének végéig várja a testület a tagállamok álláspontját a gáz és a nukleáris energia jövőbeni meghatározásáról. Hol tart most ez a folyamat? Milyen véleményeket lehetett eddig hallani a tagországok kormányaitól?
Ugye, hogyha az európai energiapolitikának a helyzetét akarjuk értékelni, hát remélem, hogy elég lesz itt az időnk rá, de megpróbálom
csak
összefoglalni. Ugye itt az európai energiapolitika vagy energiapolitika az egy nagyon hosszú és nagyon intenzív átmeneti állapotban van. Ugye amikor 2007 vagy 2006-2009 között ugye problémák voltak a gázszállítással Oroszország irányából, akkor kezdődött az európai egységes energiapolitikának a megerősítésére tett különböző kezdeményezések. Ezek ugye összhangban vannak azokkal az intézkedésekkel, amik az éghajlatvédelem, vagy az éghajlatváltozás, a fosszilis energiának a kivezetése, a szén-gáz forrásoknak a diverzifikációja, a felhasználásnak a diverzifikációja, vagy éppen az európai energia rendszereknek az összekapcsolása, az úgynevezett interkonnektoroknak a kiépítése területén jelentkezik. Mindezek a programok ugye a tagállamokban és az európai integrációban is támogatást nyertek. És hát ezt kell ugye a francia elnökségnek is most megfelelően képviselni, hiszen számos olyan problémával küzdik most az Európai Unió, ami ezeknek a tevékenységeknek is köszönhető. Hiszen mondjuk egy dekarbonizáció, vagy éppen a nukleáris különböző erőműveknek a leállítása Németországban, vagy Franciaországban, és a fokozatos kivezetésük olyan kérdéseket vetnek föl, amelyek az európai nagyállamokat is megrengetik. Azokat a klasszikus energetikai modelleket, amiket működtettek évtizedekig, azokat új keretek között kell működtetni, és ebben nagyon nagy szerepet adnak az európai integrációnak, hiszen az összekapcsolt energetikai hálózatokon keresztül ma már például nem kell félni egy olyan helyzettől, mint ami 2006-7-ben volt, amikor elzárultak a csapok Oroszország irányából. Ma már pontosan a piaci áraknak az emelkedése mutatja azt, hogy egy piaci rendszer kezd működni. Ugye egy nagyon súlyos áremelés volt most az elmúlt időszakban, de ez is látszik, hogy az Európai Unió itt azért valamilyen eredményeket elért, és most már nem az egyáltalán a gáznak a jelenléte a kérdéses a csövekben, hanem az, hogy mennyit kell fizetni érte. De ez nagyon messze vezet ugye a kérdés, hiszen itt Oroszországnak a szerepéről is kellene beszélni. Ugye tudjuk, hogy az európai energetikai rendszereknek nagyon nagy része az orosz gázimporttól függ, és hát azért a dekarbonizáció pedig érint mindenkit, aki még ezen a területen nagyon nagy részesedéssel rendelkezik a gazdaságban, és itt is meg kell találni a kompromisszumot például Lengyelországgal, Magyarországgal, kelet-európai országokkal, és ugye itt az északi országok is nagy szerepet vállalnak ebben a kompromisszumban.
És mi a tétje ennek a mostani folyamatnak, ennek a taxonómia rendeletnek, illetve annak, hogy a gáz és a nukleáris energia bekerülhet-e a listába?
Ugye itt Németország ki fogja váltani, és ki is váltja már ugye a nukleáris energiát. Franciaország is meghirdetett egy hasonló programot. Ugye nagyon sok erőmű van, ami működik, és itt egy jelentős visszalépés fog következni 2030-as évekbe. Viszont ugye ahhoz, hogy a szenet valóban elhagyják az országok, ahhoz különböző politikákat kell bevezetni, adóztatni kell ugye ezeket az energiaforrásokat. Másrészt pedig van egy kibocsátás kereskedelmi rendszer az Európai Unióban, ami különböző kvótákat tesz piacosított formában elérhetővé az országoknak. Vannak itt vesztesek, akik jobban függenek a régi energiáktól, de hogy látjuk, azért nem teljesen egyértelmű, hogy itt csak kelet-európai országokról van szó, hiszen Németországnak is át kell minél gyorsabban térni az új energiaforrásokra, és Franciaországnak is. Tehát ez úgy néz ki, hogy azért egy európai uniós érdek lesz, hogy bekapcsolódjanak ezek a források is az európai költségvetésnek a rendszerébe. Egyébként ezek nem újak, ugye ez nagyon régóta, 2010-15 környékén már felmerült, hogy új források állhatnak az Európai Uniók a rendelkezésére, az új európai költségvetés, ugye ezzel már számol is, tehát mindenképpen én azt hiszem, hogy ennek a kimunkálása és a részletekben az ördögnek a megkeresése, és utána pedig a működtetése, ez a következő francia elnökségnek a feladata lesz.
Mennyi uniós forrás elköltésében játszik, illetve játszhat szerepet ez a szövegtervezet, illetve a döntés, hogy a gáz és nukleáris energiát hogyan kezeli, miként kezeli az Európai Unió?
Ugye itt milliárdokról van szó, tehát euró milliárdokról lehet szó, és hát ugye itt a legfontosabb dolog, hogy nagyon sok olyan ország van, ahol azokat a társadalmi rétegeket fogja érinteni az Európai Uniónak a dekarbonizációs programja, akik a legkiszolgáltatottabbak és a leginkább sérülékenyek. Tehát mindenképpen ezeknek az alapoknak a létrehozása, amikből majd kompenzálni tudja az Európai Unió, és hozzá tud ehhez járulni a tagállami kompenzációkhoz, vagy éppen a tagállamokat segíteni valamilyen szinten, lehet ez akár strukturális, akár közvetlen segítség is, ebben lesz szerepe az európai integrációnak. És ha visszanézünk ugye arra, hogy a 2010-es évek elején eldöntötte az Európai Unió, hogy energiaunió lenne, ez egy új eleme lehet annak, hogy ez is bevonódjon ez a forrás szerkezet.
És a kompromisszum érdekében van az, hogy a gáz és a nukleáris energia együtt került ki, együtt vitatják meg, mert ugye, mint említette, Németország az év végéig kivezeti az utolsó atomerőműveit is a termelésből, vagyis számukra a gáz létfontosságú, miközben mondjuk Franciaországban a nukleáris energia továbbra is fontos, és hát itt Magyarországon is épül atomerőmű, Európa több területén, több uniós országban is terveznek, illetve építenek erőművet. Szóval ez is egyfajta, ha nem is trükk, de egyfajta módszer arra, hogy könnyebb legyen a kompromisszumot megtalálni, mert te szeretnéd ezt, én szeretném azt, akkor együtt kell dönteni.
Így van, ugye ez most egy olyan pozíció, és itt talán mondhatjuk azt, hogy az elmúlt 5 évben sokkal közelebb kerültek az álláspontok, hiszen hogy itt a beszélgetés során mondtuk, nem a gazdag országok és a szegények, vagy a régiek és az újak között vannak már csak problémák, hanem ezek átmentek európai szintre, a nagy országokon belül is jelentkeznek, és a nagy országokon belül is érintenek azért olyan társadalmi rétegeket, amiknek a kompenzációja fontos lesz. Tehát valóban európai szinten lehetne működtetni valamilyen kiegészítő rendszert a nemzeti rendszerek mellett.
Az elmúlt 2 évben, vagy az elmúlt évben kialakult európai gázválságnak vannak szerkezeti okai? Hogy látja?
Hogyne, persze, hát ugye strukturális problémák, és tehát hosszú távú strukturális problémák is vannak, illetve vannak olyan ideiglenes problémák, amik akár politikai helyzetekből, vagy éppen biztonsági helyzetekből, gondoljunk csak mondjuk az ukrán válságnak a lehetséges kialakulására adódhatnak. És hát ugye az Európai Unió megpróbálta arra törekedni az elmúlt 10 évben, hogy ezeket a problémákat kezelje. Ugye egy nagyon fontos helyzet alakult ki 2006-9-ben, a diverzifikáció a célkitűzése az részben valósult csak meg. Ugye nem sikerült az orosz gáztól való teljes függetlenedést elérni természetesen, továbbra is rendkívül fontos szerepet játszik, de azért megpróbált az Európai Unió ugye kompromisszumokat, vagy legalábbis új utakat nyitni Afrika irányába, a Közép-Ázsia irányába, de hát mondhatjuk azt, hogy ezek a próbálkozások azért nem voltak annyira sikeresek, mint ahogy az ambiciózus célok mutatták ezeket. Úgyhogy most egy olyan helyzet alakult ki, az interkonnektorokon keresztül azért az északi gázmezőkhöz való kapcsolódás azok legalább egy piaci rendszernek a működtetését lehetővé teszik, a teljes kiszolgáltatottság ma már nem létezik, de mindenképpen ahhoz, hogy ez működőképes legyen, és tényleg az éghajlatváltozás kihívásai, a zöld energia, dekarbonizáció, ez mind-mind együtt működ, vagy együtt elérhetővé váljon, ahhoz szükség lesz arra, hogy ezek a programok is megvalósuljanak.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!